Kedves gyülekezet, szeretnék elnézést kérni. Nem tudom állva megtartani az ige hirdetést, ezért sajnos csak így fogom tudni. És a gyerekekhez szólnék az elején pontosan erről szólva, hogy van egy olyan igevers, hogy az Úr igen bizonyos segítség a bajban. És azt szeretném nektek elmesélni, hogy engem is hogy ért ez a baj. Múlt vasárnap Biatorbágyon voltam, és elindultam a patak mentén a vasútállomásra, 2 kilométeres távolság, és alig, hogy elindultam a főiskoláról, képzeljétek el, megbotlottam, és ráestem a térdemre. De úgy estem rá, és csak az egyikre, hogy olyan fájdalmam volt, hogy azt éreztem, hogy nem fogok tudni sem erre se elmenni, nemhogy a vasútállomásig. És gondolkodtam, hogy mit csináljak, telefonáljak-e az ismerősöknek, akik ott vannak a főiskolán, de hát tudom, hogy nagyon sok a dolguk, és nagyon fájt a térdem, és elkezdtem imádkozni a Jóistenhez, hogy segítsen meg engem valahogy. És vártam egy 10 percet, és akkor úgy éreztem, hogy egy picit talán rá tudok mégis állni, így is volt, és elbotorkáltam a vasútállomásig. Jó hosszú volt az út, de volt rá időm, és képzeljétek el, ott még az a nehézség adódott, hogy fel kellett mennem lépcsőkön egyesével, aztán a másik nehézség, ami adódott, hogy bemondták, hogy 15 percet fog késni a vonatom. És tudtam, hogy ahol át kell szállnom, ott minden perc ki van számítva, és hogy nem is tudom ott azon az állomáson majd, hogy melyik sínről megy a vonatom Tatabányán, és Tatabányán nem a sínek között kell átmenni, hanem egy ilyen vas felüljáró van. És tudtam, hogy nekem az időmben, ha még oda is ér a vonat pár perccel előbb, de nem fog beleférni az időmbe, hogy én fölbotorkáljak a vas lépcsőkön, megnézem, hogy honnan indul az én vonatom, és még vissza is menjek. Megint imádkoztam Istenhez, hogy segítsen meg engem. És képzeljétek el, hogy pár perccel előbb beért a vonat, és amikor leszálltam, láttam, hogy ott a peronon ülnek utasok, és megkérdeztem tőlük, hogy melyik vonatra várnak, és mondták, hogy pont arra, amelyikkel nekem kell tovább menni, úgyhogy nem kellett sem erre sem mennem. Ott azt is elértem. Aztán volt még egy átszállásom, de ott is megsegített a Jóisten, és így hazaértem. Úgyhogy tényleg valóban nagy segítség a legnagyobb bajban is az Úr, úgyhogy ha ti is bajba kerültök, akkor fohászkodjatok, imádkozzatok hozzá. Tudja a nehézségeinket, és megsegít bennünket minden bajban. Igen, bizonyos segítség a bajban. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hogyha majd érdekel benneteket, akkor utána elmondom Isten tisztelet után, hogy a doktor bácsinál mi történt velem, de azzal most már felnőtteket nem szeretném untatni. A gyülekezetet pedig megkérem, hogy nyissuk ki a Szentírást a Jelenések könyvénél, és a Jelenések könyve 2. fejezet 8. versétől fogom a jól ismert szakaszt felolvasni. Tehát Jelenések könyve 2. fejezet 8. vers. Ez egy olyan történelmi kort ölel fel, amikor az első figyelmeztetés után, az efézusi gyülekezetnek írt korszak után, az apostoli kor virágzó felívelése után, az első század után jöttek bizonyos keresztény üldözések, és ezt egy kicsit az elején a történelmi részét el fogom mondani, utána megnézzük, hogy milyen tanulságai voltak az akkori keresztényeknek ebből a leírásból, mi szól majd nekünk, és párhuzamba hozzuk egy másik szakasszal. Tehát olvasom a 8. verstől. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromlását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Ugye bizonyára mindannyian tudjátok, sokszor átvettük, hogy főleg itt a vége, ez a halálról szóló, ez a 10 napig, 10 évig való nyomorúság, ez mikor történt, 303-tól 313-ig, de érdemes megnézni Krisztus megjelenését, bemutatkozását is előttük, ugye miért így mutatkozik be, hogy ő az első és utolsó, aki halott volt és él, mert ezzel bátorítja azokat, akik akár az életüket kellett adják ebben a korszakban, és higgyük el, hogy biztos, hogy ismerhették ezt az üzenetet, és magukra vonatkoztathatták, és segítségül volt nekik abban, hogy kitartsanak. De hogyan is jutott ide a történelem, hogy őket üldözze? Ugye arról tudhatunk, az apostolok cselekedeteiben is sok leírás van róla, hogy maguk a zsidók hogyan üldözték helyről helyre azokat, akik kiváltak közülük, illetve nem kiváltak, hanem felismerték a megígért messiást Jézus Krisztusban, és mentek utánuk, és mindenféle rágalmakat szítottak, de eljött az a kor Néró császárságával, az a kor már, amikor már politikailag is üldözve voltak, és mindenféle rosszal megbélyegezve, meg minden bajért őket hibáztatva. És aztán egy-két évszázad múlva, jobban mondva, egészen pontosan 274-ben időszámításunk szerint eljött Róma fennállásának az 1000 éves millenniuma, aminek kapcsán, hát ezt el tudjuk képzelni, nagy ünnepségsorozatokat rendeztek, és azt is érdemes tudni, hogy ekkorra már a felévelő római birodalom már nem a felévelés korszakában volt, hanem mindenféle baj megkereste, külső-belső dolgok, ugye külső támadások, belső viszályok. Ez a nagyon jól működő rendszer, aminek a katonai vonala, a kereskedelme, a joga, az útjai nagyon jól szervezettek voltak, és egységbe lehetett tartani, ez elkezdett recsegni és ropogni. És mi lehet jobb egy birodalomnak a visszaállításban, a hatalmának a megerősítésében, egységesítésében, mint az, hogy keresni egy olyan eszmerendszert, amivel az embereket egységre lehet hívni és tömöríteni. És éppen ezért ez a millenniumi ünnepségsorozat, ez egyrészt ugye a Róma dicsőségét hivatott ünnepelni, másrészt pedig meghívni az emberi lelkeket arra, hogy globálisan, egységesen legyünk egy eszmerendszer alatt, és ez majd segíti abban őket, hogy mindenféle nehézséget és támadást együttesen tudjanak túlélni, illetve hát visszaverni. Itt tűnt fel a keresztényeknek igazából az a fajta kiállásuk, eddig úgy, ahogy meglehettek. Voltak, ahol az eddigi korszakokban keményebben bántak el velük, de nem volt mindenhol egységesen üldözés ilyen mértékben ellenük. Viszont itt az volt a kötelező, hogy legalább egy módon le kellett róni a császár irányába az állam alatti hódolatukat, illetve annak a biztosítását, hogy ők is a jót, a közjót akarják erősíteni személyükkel, és egy bárványáldozati bemutatásra hívták őket, tehát a császár előtt úgy hajolni meg, és a császárt úgy ismerni el bizonyos szertartások között, ami mindenki számára nyilvánvalóvá teszi ezt az előbb említett egységet. És ezt az igaz hű keresztények nem tették meg. És itt fókuszba kerültek, tehát ezt már nem lehetett kikerülni nekik, itt fókuszba kerültek, és egy az egyben kitűnt, hogy ki az, aki aztán evel lehetett megbélyegezni, hogy a birodalom ellensége, a jónak nem követője, a kitalált jó eszmerendszernek, a hitvilágnak és a polgári törvényeknek ellensége, és hát aztán utána rájuk lehetett sütni, hogy miattuk történik mindaz a rossz és a baj, ami megállíthatatlan volt a birodalomban. Hát hasonló vonásokat fel tudunk fedezni, ugye a végidőben is majd az előttünk álló dolgokról, de érdemes ezt a történelmi korszakot ilyen szempontból kikutatni, megnézni, hogy valóban mielőtt álltak ezek az emberek, akikhez a Szmírna beli levél érkezett már előre, és felvértezhették magukat. És ebben a korszakban mondja azt Jézus Krisztus, és üzeni nekik Márió előre, amiből táplálkozhattak, és ez lehetett nekik az erősség, hogy Krisztus tud az ő dolgaikról, a nyomorúságukról, a szegénységükről, de mégis azt mondja nekik, hogy gazdagok vagytok. És ugye azt is elmondja nekik, hogy ő azt is tudja azoknak a káromlását, akik magukról állítják, hogy ők a hívők, ugye a zsidók ilyen szempontból Jelenések könyvében már a hívőket jelenti, de Isten úgy nyilatkozik, hogy az ő szempontjából nem azok, hanem ők állnak Sátán zsinagógájának a helyén, tehát ők képviselik Sátánt. Ezt csak azért mondom el, mert gondoljatok bele, azért egy egész birodalomnak az ellenségének lenni, kisebbségbe lenni, és elviselni azt, hogy mi vagyunk a jó megrontói, és mi állunk a rossz oldalon, mert ez nem csak úgy zajlódott, hogy azt mondták nekik, hogy elnye, belnye, hanem ország világ előtt, mindenki előtt ők úgy lettek megbélyegezve, mint akik valóban a rossznak az előidézői. És nem tudom, hogy ti voltatok-e már ilyen helyzetben, akármilyen kis közösségen belül, amikor olyan probléma rendszer adódik, hogy azon az oldalon találjátok magatokat, amiről ti úgy gondoljátok, hogy jót képviseltek, és mégis az van kihozva belőle, hogy éppen nem. Hanem azok, akik többségben vannak, vagy ellenetek vannak, ők mondják azt, hogy ők állnak a jó oldalon, ti pedig nem. Ezt elviselni, megélni is nagyon-nagyon nehéz helyzet, de gondoljatok bele, hogy micsoda bátorítás, hogy Isten elmondja, hogy ő maga hogy látja ezt a dolgot. Isten mondja azt, hogy igen, nyomorúságod van, egzisztenciálisan, mindenféle téren, úgymond el vagy tiporva, de én azt mondom, hogy te vagy a gazdag. Azok, akik téged vádolnak, azt mondják, hogy ők a hívők, én meg azt mondom róluk, hogy ők a Sátán zsinagógája. És amikor az Isten erősíti meg ezt, akkor azért van nekik, úgymond, muníciójuk arra, hogy kitartsanak a hitben, akár az életük feláldozásával is, és kitartani, mind végig állhatatosnak lenni, ugye, akár a halálig menni, hiszen azt mondja Jézus Krisztus itt nekik, hogy akár a halálokig is, de legyenek hűek mindahhoz, amit tanultak, amiben megálltak, és ebben a korszakban is bátorítja őket, hogy ő az, aki az élet koronáját adja, és lehet, hogy meghalnak fizikálisan az első halállal, de nem árthat nekik a második halál. Azért ez hatalmas üzenet volt ennek a korszaknak, nem? Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb megerősítés, mint hogy az Isten nyilatkoztatja ki a szereplőket és azoknak a válságát és helyzetét, az óriási dolog. Egy dolog, ami engem nagyon-nagyon megindított ebben a kinyilatkoztatásban, hogy főleg most, hogy foglalkoztam vele, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy gazdagok ezek az emberek. És én elgondolkodtam arról, hogy egy másik keresztény történelmi korszakban pedig Jézus Krisztus éppen a fordítottját állítja a hívőkről. Ott azt mondja, hogy azt hiszed, hogy gazdag vagy, és hogy meggazdagodtál, és hogy nincs semmire szükséged, és én pedig most ki kell, hogy mondjam pont a fordított diagnózist, mint a szmírnai gyülekezetnél, hogy én mondom ki a diagnózist, hogy nem így van, hanem te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelen. És hogy erre kell, hogy megoldást találjunk, mert amilyen megerősítő volt a szmírnabelieknek az, hogy maga az Isten nyilatkozta ki, hogy minden tapasztalt külső, belső nyomorod ellenére te vagy a gazdag, és nálad van az igazság, és ne felejtsük el, hogy öncélból tartottak ki ezek az emberek, akár az életüket feláldozva is. Hisz voltak közöttük bizonyára olyanok, akik feladták a hitüket. Biztos, hogy voltak olyanok, akik nem bírták a nyomást, és átálltak arra az oldalra, meghozták a császár előtt az áldozatot, csak hogy ne érje őket bántalom, vagy családjukat. Tehát nem elítélni szeretném őket, hanem a jelenséget elmondani, hogy biztos, hogy voltak olyanok, akik fizikailag lehet, meg lelkileg úgy tűnt megkönnyebbülnek, De ezek az emberek azért maradtak meg emellett, mert az Istennek a szava és az egy Isten hitnek az igazsága volt megkérdőjelezve a világ által. Az, amit tanultunk délelőtt a szombatiskolában, hogy honnan indult az, hogy Isten a letéteményeseit és a szavát, a kinyilatkoztatását kik által és milyen úton tartotta meg, hát ideérve ebbe a korszakba ezek az emberek is ennek voltak követői. Nem hamisíthatják meg az igaz kegyelemnek, a bűntől való szabadulásnak az útját, meghunyászkodva, megalkudva, akár az életüket védve, mert ennek nincs más útja, és Isten nem állít magáról mást. Nem fogadhat be idegen kultuszokat, erről már sokat beszéltünk, és ezelőtt nem lehet meghajolni. Hát akkor mi a helyzet ezzel a másik korszakkal, ezzel az utolsó keresztény korszakkal, aminek szintén az lenne a küldetése, hogy a bűntől való szabadulást, a megtisztulásnak az útját, az életükben való megnyilatkozást képviseljék az emberiség előtt, ráadásul úgy, hogy amint Noé készítette az övéit az isteni ítéletre, nekünk is készítenünk kell az emberiséget arra, hogy milyen korszak áll előttük. És ennek a fényében ilyen értelemben ekkora gazdagsággal, hogy így már tudva a kinyilatkoztatásokat, ilyen diagnózist kell mondania az Istennek, hogy magadról hiszed azt, hogy gazdag vagy, és ezzel együtt az a jelenség lép fel nálad, hogy nincs szükséged semmire. Nem igényled. Nem igényled a megváltást, nem igényled a krisztusi kegyelmet. Elvétve lehet, hogy feljajdulsz, ha bajban vagy, mondjuk most, amit elmeséltem az elején én is, de igazából azt a szoros közösséget, azt az egyértelmű, egyenes odaállást a mindennapi életünkben, azt valahogy elfelejtettük, testvérek, és ezért mondja azt, hogy ez a fajta gazdagság, ez gátja lesz annak, hogy képviselőm légy, és hogy üdvösség útjának az útját tud bemutatni. Engem ez rendített meg ebben a történetben, még egyszer leszögezve, hogy a látszólagos elnyomás közben Isten megerősíti az övéit, hogy bármit éreznek, tapasztalnak, ők a gazdagok, és ők állnak a jó oldalon, és az úgymond könnyebb időszakban, amikor még nincs ez az üldöztetés, akkor felhívja a figyelmet Jézus arra, hogy nyomorúság és ínség van a belsőnkben, amit még csak nem is érzékelünk. És segítségül hívtam a bizonyságtételt, Ellen White szavát, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen üzenettel keres meg minket az Isten, hogy lehetne ezen segíteni, milyen pontokra mutat rá, mi az, amivel az igaz diagnózist megmutatja számunkra, hogy mit is értő az alatt, hogy nyomorultak vagyunk, és szükségünk lenne elmebeli, szívbeli megfordulásra. És itt szeretném nektek ezt a bizonságtételt felolvasni a Jelenések könyvéről szóló kötetből. A laodíciai üzenet Isten népére vonatkozik, akik vallják, hogy hisznek a jelen igazságban. A túlnyomó részük langymeleg hitvalló. Van nevük, mégis hiányzik belőlük a lelkesedés. Én megálltam otthon, mikor ezeket olvastam, hogy én mást írnék. Persze, hát nem én vagyok az Isten, nem, hogy mennyi minden hiányzik belőlünk, és mégis ezzel az üzenettel keres meg minket, aminek az első mondatában ezt találjuk, hogy mi hiányzik belőlünk? A lelkesedés. Nagy dolog a lelkesedés. És teszem föl, hogyha valamit kitalálunk, hogy csinálunk, akár jó dolgok is, mennyire tudunk lelkesedni, mennyire, amíg meg nem tesszük, amíg be nem szerezzük a hozzávalókat, amíg el nem végezzük, amíg végére nem járunk. Nézzétek meg magatokon, mennyire tudunk lelkesedni dolgokért, nem? Az Isten ügyében pedig hiányzik a lelkesedés. Hát úgy gondolom, hogy nem mehetünk ezen túl úgy, hogy ne vizsgálnánk meg magunkat. Én nem azért ülök itt most előttetek, hogy mindannyiótokra ugyanazt mondjam. Lehet, hogy valakiben megvan a lelkesedés, de egy másik ponton ismerhet magára, ezt mindenki ki maga döntse el. Mennék tovább, olvasom tovább. Isten jelezte, hogy nagy szívű, nagy lelkű embereket kíván a munkába, hogy helyre hozzák a dolgok állapotát, és megbízható őrökként álljanak helyt kötelességük őrhelyén. Nagy szívű, nagy lelkű. Nem beszűkült vagy részrehajló odaadás, hanem nagy szívű, nagy lelkű. És én magam is úgy vagyok itt előttetek, mint aki mélységesen át kellett, hogy gondoljam ezeket a mondatokat. Ezért is mertem elétek hozni. Helyrehozni dolgok állapotát. Erre is hív bennünket az Isten. Lelkesedve, kitárt szívvel, figyelve Istenre, mi az, amit szeretne velünk, és mi az, amit szeretne bennünk. Ugye elsősorban a bűntől való szabadulást, ez egyértelmű. Anélkül nincs megbízatás, mert megbízható őrökként kell, hogy a helyünkön álljunk. Tudjátok, a dolgok eldöntését a keresztény világban nem fogjuk tudni máshogy betölteni, mint úgy, hogy mi magunk is keresztül megyünk azon, hogy az igazat és a hamisat megvonjuk, annak a határát Isten segítségével magunkon. Meglátni hiányosságokat, szólni róla, az egy nagyon nagy dolog, meg szerintem mindannyian képesek is vagyunk rá. De olyan szempontból és mérlegelés nélkül, úgy mérlegelés nélkül, hogy magunkat nem felmentve, és azt a mérleget, amit meghúzunk egy bizonyos probléma meglátásánál, azt ugyanúgy alkalmazva arra is, amiben esetleg mi vagyunk, ez már Istentől jövő dolog, és erre csak az képes, aki a mindennapi életében a saját bűneivel szemben ugyanilyen igazságosan jár el Isten előtt. Mert megbízható őrnek lenni csak így lehet, és kötelességük őrhelyét megtartani csak így lehet. Minden ponton világosságot gyújtott nekik Isten, hogy tanítsa, bátorítsa és megerősítse őket, ahogy a helyzet megköveteli. Én ezt már többször mondtam nektek, de számomra hihetetlen szabadságot ad az a tudat, hogy Isten, amíg valamit elvégez, addig bemutatja az övéinek. Nem hagy minket tudatlanságba. Tehát amikor azt olvassuk, hogy minden ponton világosságot gyújtott, akkor lehet, hogy az életünkben úgy érezzük, hogy én ezt nem tudom most. Nekem ez túl magas. Nem látom át az egyéni helyzetemet, bármilyen nehézséget. Mi lenne a jó, hogy lenne a jó. De az Isten szava, a kinyilatkoztatása az életünk minden dolgára világosságot tud adni. Tehát ha nem látjuk, akkor keressük. Isten meg fogja mutatni, ez egészen bizonyos, minden ponton világosságot gyújt nekünk. És mit szeretne? Tanítani, bátorítani, megerősíteni, ahogy a helyzet megköveteli. Egyik nap hallottam egy riportot egy közéleti szereplővel, és olyan jó volt hallani tőle, hogy pedig már 51-2 éves, és azt mondta, hogy ő a kollégái között is azt a nézetet képviseli, hogy egy ember nem kész. Nincs olyan, hogy hátradőlhet, és azt mondja, hogy hát ő már annyi mindent megtanult az életben, és hogy köszöni szépen, úgy ennyi elég. Hanem életünk végéig tanulunk. És egy olyan ember mondta, aki nem a hitben járt, legalábbis erről nem nyilatkozott, nem ilyen szempontból volt megkérdezve, de jó volt hallani tőle is, hogy igen, tanításra szoruló emberek vagyunk, ennek a készségét ne veszítsük el. Ha elveszítjük, akkor tényleg vakok vagyunk. Akkor tényleg azt hisszük magunkról, és közben pedig nem lehet tovább tanítani bennünket. De ami később jön, az is jó. Minket bátorítani is kell, és Isten ezen is van. Hogy bátorítson bennünket. Hát nem tudunk mi lelkesedni, hogyha mi nem vagyunk lelkesítve, meg bátorítva, és Isten mindig szeretne minket bátorítani. Megmutatja a bajt, de ki is hoz belőle. A következő mozzanata az már a gyógyítás mozzanata, a bátorítás mozzanata. És azt mondja, hogy ezzel tud megerősíteni bennünket. Éppen úgy, ahogy a helyzet megköveteli. Tovább olvasva, mégis mindennek ellenére azokat, akiknek már megbízható és igaz embereknek kellene lenniük, buzgóknak a keresztény lelkesedésben, kegyes jelleműeknek, Jézust ismerőknek és őszintén szeretőknek, azon kapják rajta őket, hogy az ellenséget segítik, hogy gyengítsék és elcsüggesszék azokat, akiket Isten a mű felépítésére használ fel. Szerintem elég érthető ez a mondat, hogy lehet, hogy olyan munkát végzünk, ami éppen az ellenségnek a dolga, ami a csüggesztéssel és a gyengítéssel van összhangba. Én ezt nem merném kimondani, és senkire nem mernék ilyet állítani. Magamról meg végképp nem hinném, de muszáj, hogy végignézzük Isten pásztázó szemével az életünket, hogy nehogy rossz oldalon találjuk magunkat, hogy pont akik megbízható, igaz ember jelenségébe kell, hogy járjon, buzgónak a keresztény lelkesedésben, kegyes jellemű. Tudjátok, ez nem olyan, hogy némely területen nagyon kitűnök, hanem minden területen odafigyelve Istenre, hogy fejlődhessek, hogy megszabadulhassak, hogy ne legyenek kiskapuim, amivel felmenthetem magam, hogy rám ez nem vonatkozik, vagy itt én itt így nem olyan baj, hogyha megcsinálom. Ismeritek Sátán hangját? Csak most, csak egyszer. Gyengít, tompít, elmondja, hogy ez nem olyan vészes. Többieké az nagyon, de az enyém az annyira nem. Tehát Jézus ismerőknek, őszintén szeretőknek, és azon kapja Isten rajta őket, hogy az ellenséget segítik a gyengítéssel és a csüggesztéssel, pontosan azok ellen, akiket Isten a mű felépítésére használ fel. A langymeleg kifejezés ezekre vonatkozik. Vallják ugyan, hogy szeretik az igazságot, mégis hiányosak a keresztény buzgalom és odaadás területén. Nem mernek teljesen lemondani, nem merik vállalni a hitetlen ember kockázatát, de nem hajlandók meghalni önmaguknak. Nem akarják pontosan követni hitük elveit sem. A laodíciaiak egyetlen reménysége, ha világosan felismerik, hogyan állnak Isten előtt, ha felismerik betegségük természetét. Tehát mind munkálkodik az Isten, még egyszer tanítani, bátorítani, megismerni, és felismertetni a kiinduló pontokat, azokat a gócpontokat, amelyek bennünk adják a betegséget, és annak a természetét. Az Isten olyan jó, folyton visszaemlékeztet, folyton analizáltat, folyton segítségünkre van, hogy ne felszínesen gondolkodjunk. Mert hiszen így sem hidegek, sem melegek nem vagyunk. Ezek az emberek, akikről így ír Ellen White, semleges állapotot foglalnak el, mégis azzal áltatják magukat, hogy semmire nincs szükségük. A hű és igaz tanú gyűlöli ezt a langymelegséget. Undorodik az ilyen ember közömbösségétől. Nem az embertől, hanem a jelenségtől, mert megakadályozza, hogy vele lehessen kapcsolatban. Ezt mondja az Úr ezért, vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Akár a langyos víz hány ingert vált ki belőle, hogy megkóstolja. Az ilyenek sem egészen nem törődömök, sem pedig közönösen önzők. Tehát nem mondható rájuk, hogy teljesen nem törődömök, vagy teljesen önzők, hanem langymelegek. Mégsem merülnek el teljes szívükkel az Isten munkájában, nem azonosítják magukat a munka érdekeivel, hanem távol tartják magukat, és készek otthagyni helyüket, mikor azt világi, személyes érdekeik megkövetelik. Hiányzik szívükből a kegyelem belső munkálása. Milyen kegyelem belső munkálása? Amit az indít, hogy megszabadulhatunk a bűneinktől, hogy Krisztus igaz élete állítatik a mi torz életünk helyébe, ekkora ajándékot kaphatunk. Tudjátok, amikor délelőtt vettük át a tanulmányt, én erősen elgondolkodtam azon, hogy Noé emlékeztek a hála áldozatával. Ezért gondoljatok bele, 120 évig úgy építette a bárkát, hogy közben hol hittek neki, hol nem. De a végére kicsúcsosodott a teljes gúny és megvetés. És minden alázat, ami megalázás, ami ezzel jár. Akkor ugye beszéltük, hogy egy évig hánykolódott a bárka a vízen. Isten meg tudta őket óvni, de azért, amikor a vizek felfakadnak, annak a mélységei, az a fajta vihar, és megtartotta őket. Tehát ez a fajta szabadulás milyen hálát hozhatott benne. És amikor mi megszabadulunk, kegyelmet kapunk, irgalmat kapunk az Istennél, nem kisebb dolgot idéz elő bennünk, mint Noéban, hogy úgy álljunk az Isten előtt, mint aki egyedül követendő, mint aki egyedül dicső arra, hogy a jóságát megmutathassuk. Ez a fajta kegyelem munkája a belsőt igazán. Az ilyenekről olvassuk, mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, mármint az ellentétjéről, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelem. Itt megállnék egy ponton, és bocsássatok meg, hogy személyes tapasztalatot mondok a vaksággal kapcsolatban. Engem meg szokott rémíteni az a dolog, hogyha egy olyan álláspontot képviselek, ami a többiek szemében teljesen az ellentét. És nem nagy dolgokra gondoljatok az életben, például ilyenekre, épp a héten is ért egy ilyen dolog. Én nagyon-nagyon szeretem a türkiszöld színt. És én nekem van egy elképzelésem arról, hogy milyen a türkiszöld. És képzeljétek el, hogy akárhány vendég jön a házunkba, nekem vannak bizonyos tárgyaim, amik ilyen színűek, és azt mondják mindannyian, de szép ez a kék. És én ettől teljesen kétségbe esek, hogy én nekem van egy elképzelésem valamiről, akár egy színről is, és mindenki más azt mondja, hogy ez nem az, aminek én gondolom. És Miki ki szokott nevetni ezen, hogy most mit hozok ki ebből annyit, de lelki vonatkozásban is engem kétségbe ejtene, hogyha én valamiről gondolok valamit, és az egyébként nem úgy van. Egyébként a mai napig nem tudom, hogy kinek van igaz a türkiszöld színben, tehát ez kutatást tárgya nálam, de értitek a párhuzamat, hogy valamiről meg vagyunk győződve, és egyéb iránt pedig nem. És mi tényleg azt hisszük, hogy az úgy van, és ez szerintem nekem legalábbis kétségbeejtő, és kutatom az élet lelki vonatkozásában is ezeket a dolgokat, nem csupán a szín területén nyilván. A hit és a szeretet, ez az igazi gazdagság. És itt végre akkor már mond egy olyan definíciót az Isten, amiben kapaszkodhatunk. Lelkesedés, tanítás, bátorítás, ezeket olvashattuk ezelőbb, a kegyelem igazi elfogadása. És mi az, amit szül az emberben? A hitet, azt a tántoríthatatlan hitet, és azt a fajta szeretetet, ami ezáltal meggyökerezik az emberben. Enélkül nem tudunk szeretni, kedves gyülekezet. Képtelenek vagyunk rá. Ha nem szabadíthat bennünket az Isten, és ha ezáltal nem lenne erős kötelék közöttünk, és ha ez nem történhet folyamatosan, aztán ha nem erősítheti bennünk a gondolatok sokaságát, nem építheti tovább, nem tudunk szeretni. Nem tudja oda ajándékozni nekünk azt a krisztusi lelkületet, amit szeretne. Ez a célja. A hit és a szeretet, ez az igazi gazdagság, ez az a színarany, ami felől a hű és igaz tanú tanácsolja, hogy vásároljanak ezekből. Bármilyen gazdagok is vagyunk világi kincsekben, minden gazdagságunk sem képesít arra, hogy meg tudnánk vásárolni azokat az értékes gyógyszereket, amelyek meggyógyítják lelkünk betegségét, amit langymelegnek nevez az Úr. És itt azért állok meg egy pillanatra, mert tudjátok, amikor azt mondja, hogy ki foglak vetni az én számból, ez igazából azt jelenti, hogy nem foglak tudni képviselni a papi, főpapi szolgálatomban. Nem tudok érted közben járni, mert lehetetlenné válik ez a helyzet. A szellemi képesség és a világi gazdagság tehetetlen abban a kérdésben, hogy eltávolítsák a laodiceai egyház hiányosságait, vagy kigyógyítsák őket siralmas állapotukból. Pedig tud az Isten mit kezdeni szellemi képességekkel és igazi gazdagsággal? Persze. Fel is szeretné használni. Azért adja a lélek ajándékait is, a különböző képességeket. De nem fordítható meg a helyzet. Önmagában ez nem ér semmit. Ha nem lehet mögötte az a folyamat, amiről eddig gondolkodtunk, akkor önmagában ez semmi. Vakok ezek az emberek, ugyan mégis azt képzelik, hogy jó módban vannak. Isten lelke nem világította be gondolkodásukat, így nem ismerik fel bűnösségüket. Ezért nem is tartják szükségesnek a segélyt. Amikor én elestem, fájt a térdem, és egyértelmű volt, hogy nem tudok tovább menni, mert nagy baj van. Ugyanilyen fájdalmat kell érezzünk a lelki vonatkozásban is, kedves testvérek. Muszáj, hogy érezzük, hogy nem mehetünk tovább. És nem hiszem el, hogy nem érezzük. Mindannyiunk életében ott vannak azok az iszonyú tehetetlenségek, vagy azok a felkiáltó jelek, hogy így már nem mehet tovább az életünk. Nem szabad, hogy így menjen tovább. Nem szabad, hogy ezen a vágányon. Szükségesnek kell, hogy tartsuk az isteni segítséget. Valóban szomorú dolog hiával lenni Isten lelke kegyességeinek. De még ennél is borzalmasabb állapot, ha bár a lelkiség és Krisztus hiányában élünk, mégis igazolni próbáljuk magunkat azok előtt, akik féltenek minket, hogy nem kell aggódniuk és sajnálkozniuk rajtunk. Idáig juthatunk, hogy szólnak nekünk az emberek, hogy vigyázz, ez nem türkiszöld, hanem kék, most csak maradjunk ennél az egyszerű dolognál, és mi pedig igazolni próbáljuk magunkat előttük, hogy nem kell miattunk aggódniuk és sajnálkozniuk. Mennyire jellemző ez ránk? Mennyire nem fogadjuk el ezeket a jó tanácsokat? Félelmetes az öncsalás hatalma az emberek gondolkodása felett. Micsoda vakság! Ha világosságnak tesszük meg a sötétséget meg világosságnak. Idáig juthat az Isten népe, hogy teljesen fordítva működik, hogy világosságnak teszi meg a sötétséget meg világosságnak. A hű és igaz tanú azt javasolja, hogy vegyünk tőle tűzben megpróbált színaranyat, fehér ruhát és szemgyógyító írt. Az itt javasolt arany, melyet tűzben próbálnak ki, újból írja a hit és a szeretet. Ezt szeretné Isten maradéktalanul elérni a mi szívünkben. Gazdaggá teszi a szívet, mert addig tisztították, míg salakmentes nem lett. És minél inkább próbára teszik, annál ragyogóbb a csillogása. Isten azt mondja, hogy próbára van téve a hit és a szeretet. De minél inkább próbára teszik, és minél inkább növekedhet bennünk, annál ragyogóbbá válik a csillogása. A fehér ruha a jellem tisztasága. Krisztus igaz élete, életszentsége, melyet a bűnösöknek ad át. Tehát a hit és a szeretet kifogyhatatlan ajándékával szeretne minket Isten ellátni, hogy akkor is neki higgyünk, amikor a belsőnk mást mond. Azokban az utasításokban is őt kövessük, amikor mást tennénk, és ne adjuk fel a szeretetet akkor se, ha érdemtelennek tartja a helyzet, az alkalom, a dolgokat erre. Meg ne engedjük a szívünkben. És akkor tudja a fehér ruhát, a jellem tisztaságát adni. Ugye elsősorban megbocsátja a bűneinket Isten, Krisztus igaz életét tulajdonítja a bűneink helyére, másodszorban ezek alatt, a megpróbált arany helyzetek alatt, amikor a hitet és a szeretetet csiszolja, akkor pedig már megajándékoz vele bennünket. Ezekkel a krisztusi jellem tulajdonságokkal már meg tud ajándékozni bennünket. Ez valóban mennyei szövésű öltözék, melyet egyedül Krisztustól vásárolhatunk, a készséges engedelmesség élete árán. A szemgyógyító ír, a bölcsesség és kegyelem, amely arra képesít, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, hogy bármilyen álcázásba felismerjük a bűnt. Onnan indultunk ki, hogy vakok vagyunk, ugye? Hogy Isten szemében vakok lehetünk. Ez hozza magával azt is, hogy a bűnöket se annak látjuk, ami. Vagy lehet, hogy vannak olyan nagyon erős és képletes bűnök, amiről esetleg messziről tudjuk, hogy az. Ki is tudjuk védeni, el is tudjuk kerülni. De az igazi jellemfejlődés, a valódi hit és a szeretet a mindennapok próbája között Isten arra irányítja az egész mennyei tárházat, hogy segítségünkre legyen, hogy bármilyen álcázásba fel tudjuk ismerni a bűnt. A sátán nagyon tudja álcázni. Jónak tünteti fel, kívánatosnak, még talán a Isten szerinti eszköznek is. De fel kell, hogy ismerjük a bűnt. Úgy, ahogy Jézus mondta, hogy itt állok, és nincs bennem semmi a világ fejedelméből. Isten szemet adott gyülekezetének, amely felől elvárja, hogy kenjük meg bölcsességgel, hogy éles látású legyen. Sokan mégis, ha módjukban állna, kiszúrnák a gyülekezet szemét, mert nem szeretnék, ha tetteik napvilágra jönnének, nehogy megrovás érje őket. Az Istentől kapott szemgyógyító ír éles látást ad. Tegnap voltunk egy nagyon szép alkalmon az egyik testvérünknek, Németh Gyulának, Celdömölkön a Fafaragó népművészet mesterének volt egy életmű kiállítás megnyitója, és rendkívül sok ember jött el, 150-en biztos, hogy voltunk. Még a szervezők is csodálkoztak, hogy egy ilyen alkalomra ennyi ember eljön. És ezt csak azért mondom el megint saját tapasztalatból, hogy évek óta megvan ez a szemüvegem, de már érzékeltem, hogy nem túl jól látok vele. De van egy másik szemüvegem, amit idővel készítettem, és ezt úgy hívom, hogy távollátó szemüveg, mert ugye azért van rá szükségem. A másikat meg távol-távollátó szemüvegnek neveztem el, hogy így megkülönböztessem, de azt egyelőre még csak vezetésnél használom, mert ott már nem merem megreszkírozni azt, hogy nem látok. De hát hiúságból, vagy attól való félelemtől, hogy tovább romlik, ha gyorsabban a szemem, hogy használom a távol-távol látót, hát mindig az autóban felejtem is. Képzeljétek el, hogy egy ilyen terem szélességben hát egyszerűen nem láttam az embereket, és annyira idegesített, hogy miért nem vittem be azt a szemüveget, amivel most már tisztán láthatnék. De feltehetem magamnak a kérdést az, hogy éles látást akar az Isten adni. És én képes vagyok elevickélni az életben a távollátó szemüvegemmel, nemhogy elfogadnám Istentől a teljesen éles látó szemüveget. Most ezt csak képletesen hozom elétek, hogy ilyenek vagyunk mi emberek. Hogy Istentől kapunk szemgyógyító írt éles látásra, és mi nem élünk vele, hanem meg vagyunk a homályban, mert az úgy jó vagy megszokott. Minden kegyességnek Krisztus a letéteményese. Ő mondja, hogy védj tőlem. Némelyek azt mondják, hogy a maguk érdemeinek magasztalása, ha kedvezést várunk el jó cselekedeteinkért. Mégsem lehetünk győzők jó tetteink nélkül. Ugye itt arról beszél, hogy vannak jó cselekedetek, és ugye, hogyha arról beszélünk, akkor a gyülekezeten belül is fennáll az a veszély, hogy minden jó cselekedetet úgymond, bocsánat, háttérbe szoríthatunk, mert hogy akkor az már a magunk dicsőítése. Isten azt mondja, hogy nem így van. Ő készített jó cselekedeteket. És hogyha a hit és a szeretet növekedhet, hogyha a bűneinktől tudunk szabadulni, akkor igenis ez képesít bennünket arra, hogy a jóban járjunk. Hiszen ez a célja Istennek. Jakab levele is leszögezi, hogy a hittel együtt kell, hogy járjon a jó cselekedet. És jó tettek nélkül nem lehetünk győzők. Ha ez nem mutatkozik meg az életünkben, akkor nem lehetünk győzők. És különbség van a között, amikor valaki anélkül akar valamit jót tenni, hogy Isten előtt igazzá válhatna, vagy azzal együtt, vagy az váltja ki belőle ezt a fajta vágyat, őszinte vágyat, hogy ő már nem akar maga szerint botorkálni, hanem Isten segítségével lenni a jóban, az igazban. A vásárlás, amit Krisztus ajánl nekünk, Csupán annyi, hogy eleget tegyünk az általa megszabott feltételeknek. Olyan szépen el tudjuk mondani, mi a különbség Káin meg Ábel áldozata között, nem? Hát a feltételek. Az egyikről Isten mondta, hogy ez az egyedüli járható út, a másikról pedig Sátán állította, hogy nem, így is lehet. De általa megszabott feltételek minden életünket érintő kérdésben le van szögezve a Szentírásban. Ha már említettem, ha a természetünk ellenkezne ellene nekünk, akkor is engedelmesnek kell lenni. Azok iránt, az eljárások iránt, amiket Isten szab meg feltételként nekünk. Az igazi kegyességet, amely kimondhatatlanul értékes, amely kiállja a próba és a csapás vizsgáját, csak is hit és alázatos, imádkozó szívvel végzett engedelmesség árán nyerhetjük el. Ebben pedig Krisztus volt a példaképünk. Ő így élte az életét. Ő nem mert kis kapukat engedni, nem mert kis perceket magának megengedni, ahol lazíthat, ahol az engedetlenség bármilyen formáját csak egy kicsit is megengedi. Valaki a minap azt mondta nekem, hogy beszélgettünk, és azt mondta, hogy de ha ez így van, akkor nagyon-nagyon tudatosan kellene élni a keresztény életünket, nem? És mondtam, hogy igen, a krisztusi élet rendkívüli tudatosságot igényel, de nem görcsösséget. A görcs az nincs bent a Krisztussal járásban. Krisztus feloldódott az Atya jelenlétében, világosan látta az életelveket, és letette a voksát minden nap mellette, de ugyanakkor oldott volt. Jókedvű és derűs. És ezt érezték az emberek. Tudatosság és Isten előtti békesség. Azok a kegyességek, amelyek elviselik a nyomorúságok és zaklatások próbáit, melyek bebizonyítják megbízhatóságunkat és őszintességüket, ez az az arany, amelyet tűzben tettek próbára és valódinak találtak. Ugye pontosan, ahogy az elején is indított, a nyomorúságok, zaklatások próbáit viselik el az igazi kegyelmet nyert emberek, és ez az igazán megpróbált arany. Nem változik az isteni elvek sokasága. A szmírnai gyülekezet korszakában élő keresztényeknek, akiknek el kellett viselni az üldöztetéseket, nem volt türelmetlen a lelkiségük. Ki kellett, hogy formálódjon bennük a színarany. Nem voltak átkozódóak. Nem gyűlölték azokat, akik őket üldözik. Pedig nagyon nehéz lehetett nekik elviselni. A jelenségnek biztos, hogy nem örültek, és biztos, hogy nem könnyű volt nekik mindezt elszenvedni. De nem váltott ki belőlük olyan Istentől elrugaszkodott jellemvonásokat, amelyekkel maguktól egyébként rendelkeztek volna. Ez kizárja egymást. Ha a próbák és a nehézségek nem csiszolnak, és jellemben nem fejlesztenek bennünket, akkor Isten leteszi a karját, és azt mondja, hogy nem tudom elérni azt, amire szeretnélek vinni. Éppen ezért azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. A kötelesség, élet és szív nélkül való végzése nem tesz minket keresztényekké. Ki kell verekedni magunkat langymeleg állapotunkból, meg kell tapasztalnunk a valódi megtérést, máskülönben elveszítjük a mennyet. Ez az utolsó idők hívőinek szóló üzenet Krisztustól, aki a fordított diagnózist adja, aki nem megnyugtat bennünket, hogy jól vagyunk és jó helyen, hanem elmondja, hogy miben kell változnunk, és így szeretne hitet és szeretetet adni nekünk. Én ehhez nem tudok hozzátenni, nincs is jogalapom, csak azt kívánom, hogy mindannyian szívleljük meg a ránk vonatkozó pontokat, amiket megmutatott az Úr, és keressük a bizonságtételekből és a Szentírásból azokat a dolgokat, amiket muszáj megtalálnunk minden nap, hogy a mennyet végérvényesen elnyerjük, ne pedig elveszítsük. Amen.